19. fejezet. És ha Basti egy vagy éppen két nappal hamarabb szállítja le az asszonyokat, Nálassu belépett volna a házas élet rettegett purgatóriumába. De Basti megtartotta szavát, és a harmadik napon sokkal fontosabb probléma kötötte le, hogy sem Bubut és Nenát átadja a vak öregembernek, aki szorongva várta jöttüket. Mert a harmadik nap reggelén Malaita minden szél utáni hegy csúcsa beszédes füstjeleket bocsátott fel. Hadi hajó jár a partoknál, így szólt a jelentés, nagy hadihajó, amely Langa-Langánál a Zátony-szigetek között jött befelé. A jelentés bővült. A hadihajó nem állt meg Langa-Langánál, a hadihajó nem állt meg Binunál, Somó felé irányítja útját. A vak Nálassu nem látta ezt a levegőbe írt füstbeszédet. Házának elszigeteltsége miatt senki sem jött, senki sem szólt neki. Az első figyelmeztetést akkor kapta, amikor asszonyok éles hangját, gyerekek kiáltozását és valami megnevezhetetlen félelemtől síró csecsemők hangját hallotta a fő ösvény felől, amely a faluból Somó belországa határai felé vezetett. Csak félelmet és rémületet olvasott ki a hangokból, és kikövetkeztette, hogy a falu a hegyi erődítményekbe menekül, de nem tudta a menekülés okát. Oda hívta Jeromost, és utasítást adott, hogy menjen felderítő útra a négy banánfáig, ahol Nálassu ösvénye és a fő ösvény összefutott, figyeljen, és adjon jelentést. És Jeromos a banánfa alatt ült, és figyelte az egész Somó menekülését. Férfiak, asszonyok és gyerekek, fiatalok és öregek, szópó csecsemők, botra és mankóra támaszkodó patriarchák vonultak el előtte, és mind nagy sietséget és izgalmat árult el. A falusi kutyák épp úgy megvoltak rémülve, nyűszítve és vonnyítva futottak. A rémület ragája erősen hatott Jeromosra. Érezte az ösztökélést, hogy csatlakozzék a futókhoz és meneküljön valami elképzelhetetlen, fenyegető, katasztrofális esemény elől, ami felkavarta ösztönös halálfélelmét. De belső ösztönzésén úrrá lett hűsége a vak emberhez, aki 6 hosszú hónapon át etette és simogatta. Visszatért Nálassuhoz, és térde között ülve megtette a jelentését. Ötnél tovább képtelen volt számolni, bár tudta, hogy a menekülő lakosság sokszorosan többre rúg ötnél. Így hát 5 férfit, és még többet jelzett, 5 asszonyt, és még többet, 5 gyereket, és még többet, még disznót is 5-öt, és még többet jelentett. Nálassu füle elárulta, hogy sokszorta, de sokszorta többről van szó, és nevek után kérdezett. Jeromos tudta Basti, Agno, Lamai és Lomai nevét. Az ő kiejtésében ezek a legkevésbé sem hasonlítottak szokásos hangzásukhoz, mert azzal a vau-vau gyorsírási beszéddel fejezte ki őket, melyre Nálassu tanította. Nálassu sok más nevet is megemlített, ezeket Jeromos hangzásra ismerte, de maga hanggal felidézni nem tudta őket, és ő a legtöbb névre igennel válaszolt. Egyszerre bolintott a fejével, és dugta előre a jobb mancsát. Némely név után mozdulatlan maradt annak jeléül, hogy nem ismeri őket. És más nevekre, amelyeket felismert, de viselőjüket nem látta, bal mancsát előre dugva nemmel válaszolt. És Nálassu, aki tudta, hogy valami szörnyűséges fenyegetés, valami szörnyűségesen szörnyűbb dolog, mint a szomszédos parti törzsekkel való csetepaté, kitalálta, hogy a régóta várt büntető hadihajó van itt. 60 egynéhány esztendős létére sohasem élte át egy falu ágyúzását. Hallott valami bizonytalan beszédet arról, mi történt más faluk ágyúzásánál, de nem tudott fogalmat alkotni róla, csak azért, hogy a Schneider golyónál nagyobb golyókról lehetett szó, és ezeket ennek megfelelően nagyobb távolságról lehet kilőni. De megadatott neki, hogy megismerje az ágyú tüzet, mielőtt meghal. Basti, aki régóta várta, hogy a romboló bosszút áll az arangi elpusztításáért, és a két fehér ember lefejezéséért, és aki régóta számítgatta a várható pusztítást, parancsot adott népének, hogy meneküljön a hegyekbe. Elől az élen 12 ifjú ember vitte gyékényébe csomagolt fejeit. Az utolsó lassú vándorlók a kivonulás végén éppen akkor vonultak el, Nálassu magához szorítva íját és 80 nyilvesszőjét sarkába Jeromossal, éppen az első lépéseit tette meg nyomukban, amikor a levegőt borzalmas hang hasította át. Nálassu hirtelen leült. Ez volt élete első gránátja, és ezerszerte szörnyűbb volt, mint ahogy elképzelte. Tépő, süvítő, eget hasító hang volt, mintha valami kozmikus anyagot tépett volna szét egy hatalmas isten keze. Tisztára olyan volt, mintha durván vitorlákat hasítanának széllyel, amelyek olyan vastagok, mint egy pokróc, szélesek, mint a föld, és hosszúak, mint az ég. Nem csak leült az ajtaján kívül, hanem térde közé rejtette fejét, és védekezően átfogta karjával. És Jeromosra, aki sohasem hallott ágyú tüzet, és még kevésbé gondolhatta, milyen is lehet, nagy hatást tett rettenetessége. Természeti katasztrófa volt ez neki olyan, amilyen az Arangit érte, amikor oldalára döntötte az üvöltő szél. De természetéhez híven nem lapult le az első gránát sivításától. Ellenkezőleg felborzolta a szőrét, és fenyegetően vicsorogva rámordult arra valamire, ami oly szörnyűségesen jelen van, és mégis láthatatlan. Nálású még jobban összehúzódott, amikor a gránát arrébb felrobbant, és Jeromos újra morgott és borzolta a szőrét. Mindegyik megismételte ugyanazt minden újabb gránátra, és azok, ha nem is sivítottak hangosabban, de egyre közelebb robbantak a dzsungelban. És Nálásúnak, aki hosszú életet élt, rendkívül bátran az általa ismert veszedelmek közepette gyáván kellett meghalnia, mert félt az ismeretlen dologtól, a fehér gazdák kémiailag hajtott lövedékétől. Amikor a lezuhanó gránátok egyre közelebb és közelebb robbantak, maradék önuralmát is elvesztette. Oly nagy volt a rémülete, hogy akár ereit is átharaphatta és üvölthetett volna. Eszelős sikoltással talpra ugrott és berohant a házba, mintha bizony a fűtető megvédhetné fejét ilyen óriási lövedékektől. Összeütközött az ajtó félfával, és mielőtt Jeromos követhette volna, félkörben a padló közepére pördült, éppen ideje korán, hogy egyenesen fejére kapja a következő gránátot. Jeromos az ajtóig jutott, amikor a gránát felrobbant. A ház repülő darabokra szakadt, és vele együtt darabokra szakadt Nálású is. Jeromos az ajtóban elkapta a robbanás légnyomása, és vagy 6 méterre elhajította. Ugyanabban a másodperc töredékben földrengés, dagály, tűzhányó kitörés, az egek mennydörgése és a mennybolt villamos mennyköve zuhant rá, és kiszakította belőle öntudatát. Fogalma sem volt róla, mennyi ideig feküdt ott. 5 perc telt el, mire lába az első görcsös mozdulatokat megtette, és amikor talpra evickélt és dülöngélve állt, nem is gondolt az idő múlására. Egyáltalán nem gondolt az időre. Ő maga, mint egy természetesnek vette a gondolatot, és azt szerint is cselekedett, hogy 1 másodperc töredékével ezelőtt rettenetes ütés érte, kiszámíthatatlanul nagyobb egy néger botjának ütésénél. Torkát és tüdejét megtöltötte a lőpor csípős folytogató füstje, orjukát por és föld eszeveszetten szipákolt és tüsszögött, össze-vissza ugrált, részegen elesett, megint a levegőbe ugrott, hátsó lábán imbolygott, mellső lába közé szorított, orrát tapogatta a mancsával, és még a földhöz is dörgölte. Nem gondolt semmi másra, csak a maró fájdalmat akarta eltávolítani orrából és szájából, és a fulladást a tüdejéből. Valami csoda folytán elkerülték a repülő repesz darabok, és hála erős szívének, a robbanás ereje sem ölte meg. Csak 5 perces tébolyult küszködés után teljesen úgy viselkedett ez alatt, mint egy lefejezett csirke, találta ismét elviselhetőnek az életet. A fudoklás és a gyötrelem legrosszabbja elmúlt, és bár még mindig gyenge és kába volt, a ház és Nálású irányába botorkált. És nem találta sem a házat, sem Nálásút, csak a 2 összekeveredett maradványait. A gránátok hol közelebb, hol távolabb, de egyre visítottak és robbantak, és közben Jeromos megvizsgálta a dolgot. A ház kétségkívül eltűnt, és épp oly kétségtelenül eltűnt Nálású is. Mindkettőre alászállt a végső semmi. Az egész környező világ, mintha megsemmisítésre ítéltetett volna. Élet csak másút ígérkezett a magas hegyekben és a távoli bozótokban, ahová a törzs már elmenekült. Jeromos hű volt eltartójához, a gazdához, akinek oly sokáig engedelmeskedett, még ha néger volt is, és aki oly sokáig etette, és akihez őszinte érzelem vonzotta. De gazdája immár nem élt. Jeromos visszavonult, de nem sietett visszavonulni. Egy ideig mindig morgott, valahányszor gránát robbant a bozótban, de egy idő után, bár kelletlenül kísérte a gránátok jelenlétének tudata, nyakszőre már nem emelkedett fel, és nem morgott, nem vicsorgatta a fogát többé. És amikor elvált attól, ami volt és ami megszűnt lenni, nem nyűszített és rohant, mint a bozóti kutyák. Ehelyett szabályos és méltóság teljes tempóban ügetett a főösvényen, a főösvényt teljesen elhagyatottnak találta. Az utolsó menekülő is elment. Az ösvényen hajnaltól estig mindig járni szoktak, és nemrég még nyüzsgő ember tömeget látott rajta, most hát mély hatást tett rá az üressége. Egy pusztuló világban minden dolgok végének benyomását keltette. Ezért nem ült le a banánfa alatt, hanem tovább ügetett a törzs távoli utóvédje után. Orrával kiolvasta a menekülés történetét. Csak egyszer találkozott olyasmivel, ami elárulta a rémületet. Egy gránát által elpusztított csoport volt az, egy 50 éves öregember mankóval járt, mert kölyök korában egy cápa leharapta a lábát, egy halott mérit, kebelén halott csecsemő, s kezét fogva egy 3 éves halott gyerek, és 2 kimúlt disznó, hatalmasak is kövérek, az asszony biztonságos helyre akart őket hajtani. És Jeromos óra elárulta, hogyan vált ketté a menekülők folyama, hogyan ömlött el 2 oldalt, és folyt egybe a csoporton túl megint. A menekülés apró jeleivel is találkozott, félig megrágott cukornáddal, valami gyerek ejtett el, egy agyagpipával, a szárát megkurtították a többszöri törések, egy szál tollal valamelyik fiatal férfi hajából esett ki, és egy főt jammal és édes burgonyával teli edényel, amelyet valamelyik méri helyezett el gondosan, mert súlyát túl nagynak találta. Az ágyutűz megszűnt, mielőtt Jeromos az ösvényen ballagott, azután a partra szálló osztag karabély tüzét hallotta, a szelíd disznókat lőtték le Somó utcáin. Nem hallotta azonban, amikor kivágták a kókuszfákat, és nem is tért vissza, hogy szemügyre vegye, milyen kárt okoztak a fejszék. Mert éppen itt történt Jeromossal valami csodálatos dolog, amire a világ gondolkodói nem adtak magyarázatot. Kutya agyában az életnek az a szabad tevékenysége jelentkezett, aminek segítségével a metafizikusok nemzedékei feltételezték Isten létét, és ami minden determinista filozófust az óránál fogva vezetett, noha ők kijelentették róla, hogy merő illúzió. Jeromos azt csinálta, amit csinált. Nem tudta, hogyan és miért csinálta, mint ahogy a filozófus sem tudja, hogyan és miért választja reggelire a tejszínes kását tojás helyett. Jeromos pedig azt csinálta, hogy cselekedetében engedett agya ösztönzésének, és nem azt tette, ami könnyebbnek és megszokottabbnak látszott, hanem azt, ami nehezebbnek és szokatlanabbnak. Mivel könnyebb elviselni az ismertet, mint az ismeretlenhez menekülni, mivel a nyomorúság és félelem is szereti a társaságot, Jeromos számára nyilvánvalóan az lett volna a legkönnyebb, ha követi a somói törzset erődítményeibe. Jeromos azonban letért a visszavonulás útjáról, és észak felé indult el, Somó határain át, és egyre észak felé ment ismeretlen idegen földön. Ha Nálásút nem veri le a végső semmi, Jeromos ott maradt volna. Ez igaz, és az, aki a tetejét figyeli, úgy vélheti, hogy Jeromos gondolkodásának ez volt az útja. Jeromos azonban nem gondolta ezt ki, egyáltalán nem gondolkodott rajta, a belső ösztönzés szerint cselekedett. Meg tudott számolni 5 tárgyat és közölni nevüket és számokat, de nem tudta kiokoskodni azt, hogy ő Somóban marad, ha Nálású él és eltávozik Somóból, ha Nálású meghalt. A szörnyű ágyútűz gyorsan tudatának múltjába húzódott, a jelen viszont, mint mindig, elevenné vált. Csak nem Lábújhegyen lépkedett a vad bozóti négerek csapásain, feszülten figyelte a leskelődő halált, mert tudta, hogy mindenfelé ellepi ezeket a csapásokat, fülét hegyezte minden dzsungel neszre, és szeme követte hallását, hogy megállapítsa, mi lesz ez. Nem volt bátrabb és merészebb Kolumbusz sem, amikor elmerészkedett az ismeretlenbe, mint a fekete malait a dzsungelbéli sötétségébe merészkedő Jeromos. És ezt a csodálatos dolgot, a szabad akaratnak, ezt a látszólagos nagy tettét igencsak olyan formán vitte véghez, ahogy az embert lábának viszketése és képzeletének bizsergése végigvezette az egész földön. Bár Jeromos sose látta többé Somót, Basti még aznap visszatért törzsével, és vigyorogva, kuncogva becsülte fel a kárt. A gránátok csak néhány fűkbunyhót tettek tönkre, csak néhány kókuszpálmát döntöttek le, ami pedig a leölt disznókat illeti, nehogy megromoljanak, húsukból nagy lakomát rendeztek. Egyik gránát lyukat vágott a tengeri falba, megnagyobbítatta kijáratnak, szárazon rakott korall sziklákkal kirakatta az oldalát, és parancsot adott, hogy még egy kenuházat építsenek. Az egyetlen bosszúsága az volt, hogy Nálású meghalt, és Jeromos eltűnt. 2 kísérlete a primitív eugenetikában.